Lovas András, várom az urat. Várván várom az urat, aki megáld engem. Szívem erőssége, megingott félelmemben, melyet sötétség, szeretetlenség teremtett. Magam vagyok, uram, nagyon. Hallgass meg kiáltásomat, csak imádságomra is figyelmez. Rejts el biztos oltalmadban. Reménységem, kibevethetném. Minden reménytelen lenne, ha nem tudnám nevedet, kegyelmes Istenem. Ha nem találkoztam volna veled hullámvölgyekben s hegyeken. Én itt vagyok előtted, zsolozsmázó adventi szívvel, s várlak, uram, szüntelen. Tudom, uram, te nem késel, megvizsgálod segélykérésem, azért elét teszem most szépen, reménységgel, törékeny beteg életem.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Először szeretném kérni ezt a nyüzsgő népséget, hogy gyertek, nyüzsögjetek ide el a két gyereket, jó? Gyertek, mert mutatok pár képet, meg szeretnék pár dolgot kérdezni tőletek. Nem sok, csak pár képet kivírjátok, meg egy történetet akarok elmesélni nektek. És a Dávidot már fölkészítettem, hogy majd fog tudok kérdezni egy, hát nem tudom, hogy nehezete, de egy kérdést. Egy matematikai kérdést. Ja. Na, ezek micsodák?
Magok.
Magok. Igen, hányféle mag van itt? Meg kellettek számolni?
16.
Jó, hogy számoltad meg én gyorsan?
Ügyes.
Aha. Ügyes. Igen. És fölismertek itt valamilyen magokat?
A második sorban a második az a barackmag.
Hú, hát nagyon hasonlít a barackmackhoz, igen. Ezt mondod, ugye?
Igen.
Aha, de ez ilyen mandula, de a baracknak is nagyon hasonló maga van. Nagyon ügyes vagy. Ügyes vagy, Gergő, igen, ez mandula. Még mit
tudtok? A második sorban az utolsó, a dió.
A dió, nagyon jó. Mi az, amit még felismertek?
Kesudió!
Kesudió, nagyon ügyes. Te?
Magyaró!
Várj, egy kicsit már jelentkeztek, kérem. Mondjad. Magyaró, ügyes vagy, ugye? Ez a magyaró, igaz? Bálint?
Bab.
Bab? Na, hol van itt a bab?
Utolsó.
Sőbb a második. Igen, itt van, nagyon ügyes vagy.
Aha. De az nem
makarám. Hát jó, oké, igen, de hasonlít a babhoz is, de egyébként igen, akár pekendős lehet, ez is lehetne kettő, ez is. Uh-huh. Nagyon ügyesek vagytok, igen, felnőttek is, meg gyerekek is. Aha, jó. Napraforgót is látunk, nagyon jó, sokféle magokat látunk. Na figyeljetek!
Az egyik számokban
tök mag. Tök mag, aha. Igen, jó. Ezeknek a magoknak a nagy részét, ezt meg lehet enni? Ugye ezt így simán meg is tudnánk enni, de mondjuk a babot, ezt meg tudjuk enni, csak úgy simán? Aha. Úgy bekapjuk, és akkor megrájuk. Hát megenni meg tudjuk, csak nem biztos, hogy finom.
Nem tudjuk.
Tehát általában meg szoktuk főzni.
Hát megette a
diót, a kesudiót. Hát igen, itt a nagy részét, ezt mind meg lehet enni. Aha. Jó, és látjátok, vannak kisebbek is, nagyobbak is. Na figyeljetek, az a kérdésem, hogy tudjátok-e, hogy a magok, azok hogyan szoktak helyet változtatni? Szoktak helyet változtatni?
Nem.
Nem, ugye nincsen lábuk. Igaz? Biztos ez?
De valaminek milyen?
Na nézzük meg, hogy nézzétek, mit csinál ez a mag szerintetek.
Ez repül.
És aztán mit csinál?
Pörög.
Elkezd pörögni, és akkor ugye elrepül. Tudtok még más repülő magot?
Nem.
De így nem.
Micsoda? Ez a szörf. Igen, van a pittpannak is. Ugye ezt is a gyerekek a gyermekláncfőt megfújják, és akkor elmegy mindenfele. Vagy ha nem a gyerek, akkor a szél elfújja, és akkor megy mindenfele. Na, hogyan utaznak még a magok? Azon túl, hogy vannak, amelyiknek szárnya van, van, amelyiknek ilyen repülője. Tessék? Aha. Nagyon jó, ugye van, amelyik a vízen utazik.
Mit?
Azt, igen, arra is gondoltam, mert nem raktam képet, de igen, van olyan, ami úgy repül, hogy a madár viszi. Ez egy nagy, na mi ez?
Kókuszdió.
Aha, ez egy ilyen kókuszdióféle mag, ami utazik a vízen. És szépen kikölt valahol, és akkor ott gyökere tereszt, és ott fog szépen nagyján nőni. Na és hogy utaznak még a magok? Képzeljétek el, vannak olyan magok, akiknek lábuk van. Láttatok már olyan magot?
Nem, én láttam.
Te láttál már? Aha, nagyon jó. Na ez a magnak, képzeljétek, van, hogy négy lába van, van, hogy két lábbal utazik. Látjátok?
Kutya!
Látsz, ott van sok mag rajta, látod? Oda belekapaszkodik a szőrébe, és akkor a kutya elvisz, aztán valahol majd lepottyan. Látjátok, valamelyik ilyen utazó magok. Sokfajta mag van. A magok azok ilyen nagyon ügyesek, hogy vannak kicsik, nagyok, utaznak jobbra-balra. És tudjátok, még van egy-két nagyon érdekessége a magoknak. Nézzétek, van az a nagy, ez a világ legnagyobb magja. Az ott az a nagy, hát az, hogy mekkora, az most nem tudom, csak egyfajta kókusz, igen, fölírtam, csak elfejtettem a nevét, mindjárt megmondom, az egy tengeri kókusznak a magja. Na, és az is szokott utazni, és az a leg...
Hát akkor az a nagy, az a tengeri.
És hát a legkisebb, az a világ legkisebb magjának számon tartott, az mi lehet?
Kókusz.
Hát nem mustármag, igen, de jó, a mustármag is nagyon kicsi, de az még annál is kisebb.
Mák lehet.
Na, az Orsi már érdekességet. Nem a mák, ezt nem hiszem, hogy tudjátok, hogy én is csak most nézem, hogy chilei orchidea. És ennek van a legkisebb maga, ez ilyen... Az is, igen, a répának is nagyon-nagyon apró maga van. És látjátok, mekkora különbség van mag és mag között.
Meg az epernek is kis magja.
Az epernek is kicsi, igen. Na, és tudjátok, hogy a magoknak van még érdekes tulajdonságuk. Például... Mit gondoltok, hogy melyik a legöregebb élőlény a Földön?
Mamutfenyők.
Igen, vannak mamutfenyők, vagy vannak olyanok, akik matuzsálemfák, amik sok éven átélnek, azt mondják, van még több mint 4000 évet is élt már. Igen, tehát ezek az ilyen növények között vannak a legősibbek, és képzeljétek el, volt egy olyan mag, amelyik több mint 2000 évig élt, és nem kelt ki, és aztán elvetették, és kikelt. És azóta egy szép fává nőtte ki magát, ez pedig itt van, úgy hívják, hogy ezt is Metuzsálemnek nevezték el, ez egy datoja mag volt, és a ásatások során került elő, valószínűleg ott ilyen Heródes kori, vagy Heródes környéki helyen ásták, és ott találták meg egy kis datoja magot. Láttatok már datoja magot?
Én láttam. Én is.
Na, majd mutatok, vagy ki mondta, hogy nem?
Én láttam.
Oké. Okay. És 1963-ban kiásták, és akkor megtalálták, és azt mondták, hogy az ásatások környéke az kb. Két, vagyis a Jézus korabeli volt, vagy még az előtti, vagy a környéki, és akkor ezt 2005-ben elültették, és azóta egy ilyen 1,2 méter magas szép fává nőtte ki magát. Nagyon érdekes, nem? Hogy egy mag 2000 éven keresztül megőrizte azt a tulajdonságát, hogy életre tud kelni. Ez egy nagyon érdekes dolog. Na és,
ez egy datója?
Ez egy datója felett belőle, igen. Egy datója magból. Na és most ehhez kapcsolódóan hadd meséljek el még gyorsan egy történetet nektek. Nem tudom, hogy igaz-e vagy sem. Én is egyszer hallottam, és most már elfejtettem csak a részleteit, csak nagyjából emlékszem, és végre képzeltem. Ma reggel, már sokat kerestem, és ma reggel is meg kerestem ezt a történetet, és már feladtam, és pont az utolsó pillanatban rátaláltam erre a történetre, úgyhogy végül csak tudom a részleteket is. Képzeljétek el, hogy egyszer volt egy nagyon gazdag vállalkozó ember, aki tartott egy előadást, és ennek a vállalkozónak sok gyára volt. És valahogy itt ezen az előadáson, ott volt a sajtónak sok képviselő, tehát sokan kérdezgették, és valahogy szóba került az Isten, és kiderült, hogy az ember ezt hitt az Istenbe. És akkor az egyik sajtónak az egyik munkatársa megkérdezte tőle, hogy hát maga meg miért hisz az Istenbe? És akkor ő azt mondta, hogy hát tudja, nekem nagyon sokféle gyáram van. Vannak autógyáraim. És szerintetek az autó az hány részből áll? Hány alkatrészből? Hát nagyságrendileg. 500. Mondja. Volt már itt egy 500-as.
1000,
10000, 300. Más?
100.
100.
Hát 5000.
5000. Hát ő azt mondta, hogy 14-15000 alkatrészből áll egy autó, és ezen az autón, ahhoz, hogy meg tudják ezt építeni, 24 mérnöke dolgozik ahhoz, hogy minden alkatrészt jól megtervezzenek, hogy aztán össze tudják rakni.
Egy autónak.
Egy autónak a megtervezésen 24 mérnöke dolgozik, és utána még nagyon sok, a minden egyes anyag meg alkatrészen sok próbát hajtanak végre, hogy megfelelőek, utána rakják össze. És azt mondja, hogy van nekem másfajta gyárom is, ahol egyszerű húsdarálókat gyártunk. Nem, most ez nem biztos, hogy oda fog visszaállni, nem baj. Húsdarálókat gyártunk, ami nagyon egyszerű, mert csak 9 alkatrészből és 17 mozdulattal össze lehet rakni ott a gyárba. És... Na, ki fog körülni? Viszont ahhoz, hogy ezt a 17 alkatrészt összerakjuk, ez nem egyszerűnek tűnik, de mégis egy embernek több napjába került ahhoz, hogy megtanulja, hogy hogyan lehet gyorsan összerakni, és egy mérnökkel folyamatosan azon dolgozott, hogy hogyan lehet ezt a legegyszerűbben összerakni. És akkor gondoljunk bele, hogyha a világegyetem, ami több billiárdszor bonyolultabb, mint egy autó, hát az nem mondja nekem, hogy nem kell egy teremtő, de az újságíró az tovább kötözködött, és azt mondta, hogy hát biztos ez, hát mondjon nekem kézzel fogható bizonyítékot. Na és erre az ember azt mondta, hogy jó, odaadta a titkárnőjét, és ezt mondta neki, hogy kérem, szeretnék feladni egy pályázatot. Fölolvasom a pályázatnak a szövegét. Azt mondta, pályázat. Építész mérnököt keresek, aki megtervezne, hogy kivitelez egy torony épületet az általam felvázolt méretekben és minőségben. Alapméret, kör alakú, átmérője 4 méter. Magassága ennek legalább 200 szorosa. Na, az mennyi? 4 méternek a 200 szorosa. 800, mert 4 méternek a 200, 800 méter kell, hogy legyen ez a, majdnem 1 kilométer magas legyen ez a fa. Ez az épület. Természetesen bírnia kell a toronynak, az elemi erők okozta bármilyen erős kilengést. De ez még nem elég. A fal vastagsága alaptól a felső szintig maximum csak 25 cm lehet. Ebbe bele kell szerelni ebbe a 25 cm-be a vizet, a gáz, szerelvényeket, és mindenféle egyéb kiszolgáló rendszernek a csöveit, és a torony belsejében nem lehet semmi más. Természetesen semmi merevítés, meg semmi fölfüggesztés nem szabad, hogy legyen, és a toronynak a tetejére kérem építsenek egy vegyi üzemet, ami képes arra, hogy teljesen önállóan tudjon működni napenergiával, és elő tudjon állítani emberi fogyasztásra alkalmas tápanyagot. Aki ezt a tornyot sikeresen megtervezi és kivitelezi, annak annyi pénzt adok, amennyit ő mond. Feladta ezt a hirdetést, hogy azt mondta az sajtósoknak, hogy adják fel mindenki a maga újságába ezt a hirdetést, és aztán összehívunk egy újabb konferenciát, és meglátjuk, hogy ki jelentkezett. Hát gondolhatjátok, hogy nem nagy hírértéke volt ennek, mindenki ott tolongott, hogy hogyan lehetne ezt megcsinálni, de hát szinte lehetetlen volt egy 4 méteres, 800 méteres henger alakú oszlopot, aminek a tetejében egy gyár van, az oldala csak 25 cm lehet, és abban minden vezetékkel, lehetetlen. Összehívták ezt az értekezletet, és mindenki azt mondta, még a legjobb építészek is, hogy ezt lehetetlen kivitelezni. Hát mondja meg, hogy mégiscsak hogyan gondolta ezt. És akkor mondta ez az ember, hogy akkor most bemutatom ennek a prototípusát. És elővett egy kis hosszú újságpapírt, kiröngyölte, és mit gondoltak, hogy mit vett ki belőle? Egy búzakalász. És azt mondta, hogy itt van ez a prototípus. A búzakalásznak az alapja, meg a magassága, az pontosan ugyanez az arány, mint amit mondtam, a falavastagsága is ugyanez az arány, és a tetejébe pedig ráadásul egy olyan sokkal súlyosabb, vagy egy nagyon nagy súly van a tetején, amikor már megérett, és bír mindenféle kilengést, nem törik el, és búzát termel, amit ugye meg tudunk enni. És ugye napenergiával működik ez. És azt mondta, hogy látjátok, itt a prototípus, és az Isten ilyen bölcs, hogy ő meg tudta építeni ezt a csodálatos szerkezetet. Hát akkor nem gondolják, hogy van-e Isten? És tudjátok, ezt a történetet, meg a magokról ezeket az érdekességeket azért mondtam el nektek, hogy ti is, amikor kimentek a természetbe és nézelődtök, akkor legyetek figyelmesek és tanulmányozzátok és nézzétek, hogy az Isten milyen csodálatos dolgokat teremtett, amit az emberi ész föl se tudna fogni. Még azt hiszük, hogy milyen okosak és ügyesek vagyunk, nem, hogy összeépítünk egy autót, megépítünk mindenféle csoda dolgokat, De mégis egy egyszerű kis búzakarást nem tudnánk megépíteni. Köszönöm a figyelmetetek! És akkor most szeretnék a felnőttekhez szólni, és kíváncsi vagyok, hogy kitaláljátok-e az énekből, az ének szövegéből, amit énekeltünk, meg ebből a kis történetből, hogy miről szeretnék beszélni nektek. Tessék? Földbehulladt aprómag, közelít, igen. Egy példázatról, szerintetek melyik példázat? Sok példázat lehetne.
A mag.
Aha. Igen, tudjátok-e, hogy hol van ez a példázat? Több helyen, három helyen van a Bibliában. És van, hogyha kikeresitek, valakinek olyan Bibliája van, ahol a Károli fordítás, és van az a föl ilyen címjegyzék. És kikeresse Máté 13-at, akkor olvassa, hogy mi van ott vastagon fölül a Máté 13-nak az elején. Ez, akinek olyan Bibliája van. Ha igen, köszönöm szépen. Hét példázat Isten országáról, és most mi az ifjúsági bibliakon elkezdtük venni a példázatokat, és ezzel kezdtük, mert a Krisztus példázatot is innen kezdi. És nagyon érdekesen azon gondolkoztam, hogy vajon ez a hét példázat Isten országáról az hogyan függhet össze, vagy van-e kapcsolat egyiknek a másikához. És bár ez a magvető példázata szerintem egy nagyon ismert példázat, és biztos, hogy nagyon sokat hallottatok már róla, meg hát én is sokat hallottam róla. Mégis most, ahogy készültünk a bibliakörökön, meg beszélgettünk, én felfedeztem egy-két olyan dolgot, ami számomra új volt, és ezt szeretném most megosztani nektek, vagy veletek. Ha lesz időnk, akkor majd veszünk még több példázatot, de azt majd meglátjuk, ha nem, akkor majd esetleg délután. Minden esetre még mielőtt megnéznénk ezt a Máté 13-ban a hét példázat Isten országáról, onnan az első példázatot, előtte azt nézzük meg, hogy amikor elmondja Jézus a példázatot, akkor utána felolvasta nekem valaki a 9-től a 15. verset a Máté 13-ban. Tehát Máté 13, 9-től 15-ig.
Akinek van föl a hallásra hallja. A tanítványok még hozzám elmér mondának nékik. Miért szól az nézi példázatokban? Ő pedig felelmén mondanékik, mert néktek megadatott, hogy érthessétek a mennyek országának titkait, ezeknek pedig nem adatok meg. Mert akinek van, annak adatik, bővölködik, de akinek nincs, az is elvétetik tőle, amilyen van. Azért szólok velük példázatokban, mert látván nem látnak, s halván nem hallanak, sem nem értenek. És beteljesedik rajtuk Ézsaiás jövendelése, mely ezt mondja, halván halljatok, s ne értsetek, s látván lássatok, s ne ismerjetek. Mert megkövéredetten értnek szíve, s füleikkel nehezen hallottak, s szemeiket behunták, hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, s ne halljanak füleikkel, s ne értsenek szívükkel. Meg ne
térjenek,
és meg ne gyógyítsam őket.
Köszönöm szépen. Nagyon érdekes, én ezen, vagy hát számomra érdekes, én ezen gondolkoztam először, hogy Jézus miért beszél példázatokban? Mit mond?
Hát, meg ne értsék.
Nem, vagy én érdekes, azt mondja, hogy ne értsék. De mit mond, hogy kinek beszél példázatokban? Ugye az embereknek beszél
példázatokban.
Igen. Jó. Az embereknek, de, és azt mondja, hogy néktek pedig az adatot, hogy...
Értünk.
És értették?
Hát nem, mert azért mentek hozzá, hogy nem értették.
Aha. Igen, ez egy ilyen érdekes dolog, hogy azt mondja, hogy néktek az adatot, de hát, hogyha megnézzük, azt hiszem a Lukásban van, amikor azt mondja, hogy hát miért ti sem értitek, akkor hogy érthetitek majd azokat, amiket még majd fogok nektek mondani. Ennek a paralel része Lukás 8, meg a Márk 4, azt hiszem. Ott van az elejébe, ugyanez a történet. És akkor Jézus miért beszélt példázatokban az emberekhez? Mit gondoltak?
Példázatok sokkal jobban meg lehet érteni hosszú távon. Tehát jobban megmarad, mint mondanak.
Ez igaz, de mégse ezt mondja itt Jézus.
Hogyha ránéznek, jusson eszükbe.
Ez is nagyon igaz. Én egyszer voltam egy előadáson, már nem is tudom, hogy miről szólt az előadás pontosan, de tudom, hogy ott volt egy ilyen kis példát hozott az emberke palacsintával, és ez megmaradt bennem, hogy a palacsinta volt, és ez mindig eszembe jut. Egyébként ott el is mondta, hogy ha mindent elfelejtünk, de ez is eszembe fog jutni, és akkor ez így meg megmarad. De itt Jézus mégse ezt mondja. hanem azt mondja, hogy azért beszél példázatokban, mert, miért? Ez mihez hasonlít? Kikhez hasonlít? Azokra igen, de még kikhez hasonlít a Bibliában? Akik nem látnak. Igen, igazából, hogy én nekem egyből az ugrott be, amit látunk a Jelenések 3-ban, hogy akik azok, akik vakok.
Akik azt gondolják, hogy látnak, de nem látnak.
A Laodicea népe, ugye? És azt mondja, hogy végtelen szemgyűjtő jutott, nem mondja a fület, vagyis hogy igazából mondja, hogy mondja a fület, hogy nem hallanak, vagy hogy hallják meg őt a Laodicea üzenetben. Tessék?
Zörget.
És aki meghallja. Aha, igen, tehát ott is mondja, hogy ő zörget, és hát nem mindenki hallja meg. Nekem egyből a Laodicei nép jutott eszembe itt, akit ráadásul Ézsaiás korában is volt. Szerintem ez a nép ez azért a világtörténelemben sokszor volt egy ilyen hasonló nép. És azokhoz szól példázatokban. Vajon, hogy miért mondja ezt Jézus, ez számomra egy érdekes dolog, de most menjünk egy kicsit vissza, aztán mert talán ez is kristályosodik. És nézzük meg a magvető példázatát. Először megkérhetném a valakit, hogy felolvassa a 3-tól a 8-ig, tehát Máté 13-3-tól 8-ig.
És sokat beszél a népi példázatokban mondván, íme kiméne a magvető vetni, és amikor ő vet valané, mely maga az útfélre esik, és eljövén a madarak elkapdossák az. Némely pedig a köves helyre esik, és ahol nem sok földje vala, és hamar kikele, mivel hogy nem vala mélyen a földben. De mikor a nap felkelt, elsüle, és mivel hogy gyökere nem vala, elszáradott. Némely pedig a tövisek közé esik, és a tövisek felnövekedvén megfojták azt. Némely pedig a jó földbe esik, és gyümölcsöt terme. Némely 100 annyit, némely 60 annyit, némely pedig 30 annyit.
Köszönöm szépen. Ugye ezt elmondja Jézus, hogy mit is jelent, mi micsoda, az később, mert mindjárt ezt is veszük. Most először ugye erről már mindenki nagyon sokat hallott, próbáljuk összerakni egy kicsit, szerintetek miről szól ez a példázat? Hogy?
Hogy ki hogy fogadja az evangelizációt, ki hogy fogadja Jézusnak a
evangelizációt. Aha, igen.
Hitről.
A hitről, aha, igen, köszönöm. Mennyik, amit mondtál, hogy a...
Hogyan fogadjuk Jézus üzenetét, az igét magát.
Uh-huh. Igen. Jó. Nézzük meg akkor most egy apránként, és kezdjük az elejéről. Ugye azt mondja az elején, hogy ki méne a magvető vetni. Ki a magvető?
Jézus.
Nézzük meg azt, amit mond erre a 19... Vagy bocsánat. Ja, igen, azt nem itt mondja. Na nem baj. Látok, megkeresem akkor. Jézus az, aki magot veti? Igen, a Márk 4.14-ben van. Itt a Mátéban nincs benne. Ha megnézzük a Márk 4.14-et, akkor megvan, hogy Jézus mit mondta, hogy ki az, aki a magot vinti. Egyébként Jézus ez nagyon jó válasz, tehát Jézus. Ez igen, de aki...
A magvető az igét vinti.
Aha. Itt nem mondja, hogy a magvető az Isten fia, vagy az ember fia, vagy én, hanem kicsoda a magvető?
Bárki, aki az igét
hinti. Ez egy nagyon fontos dolog. A példázatnak az egyik, ugye általában azt szoktuk mondani, hogy ez arról szól, hogy mi nekünk mi a szívünk, milyen a szívünk, de egy kicsit arról is szól, ugye, hogy nekünk magvetőknek kell lenni, és majd ennek más aspektusa is van, amit későbbi példázatokban jön föl, hogy miért is fontos ez is. Tehát nekünk is kell szórni az igét. De ugye, tehát van az, aki az igét hinti, de most nézzük meg azt, amiről igazán szól a példázat, hogy ugye mik a talajok. Na és kezdjük az elején a 4. versen, ugye az útfélre esett, és eljöttek a madarak és fölkapdossák. Ha megnézitek Jézusnak a magyarázatát a 19. versben, itt a Máté 13-ba, akkor nézzük, hogy mi az útfélre esett, mi az útfél, milyen szív, mit jelent az útfél.
Aki nem érti.
Na mit jelent, hogy valaki nem érti? Ti lehettek útfél? Uh-huh. Mikor?
Akkor nem figyeled.
Nem figyeled, vagy nem érted? És ugye mit mond, hogy az egy dolog, hogy nem érti, de Sátán mit csinál?
Eljön a gonosz, és elkap.
És egyből kikapja a szívéből. Vajon melyik van előbb, a nem értés, vagy a kikapás? Ezért nem érti, mert kikapják, vagy nem érti, és azért tudják kikapni?
hát az van erő.
Igen.
Mert hát ugye mindenki máshol nőtt fel, máshol, máshonnan indult, és gyakorlatilag nem is érti.
Igen, köszönöm.
Tudja, hogy mit mondani.
Ez ugye nagyon fontos, hogy nem úgy van, hogy még mielőtt leesett volna maga, akkor már kikapják, hanem kemény a talaj, és azért tudja a madár fölcsípni és kikapni. Igen?
Hogy úgy is kikaphatjuk a saját szívünkből, hogyha hallunk egy jó igehizetést, és utána elterejük a gondolatunkat, ez kényítő, hogy valami az olyan
hogy igen, ez talán majd egy kicsit máshol jön elő, de egyébként jó a gondolat. Azt nézzük meg, hogy ez a nem érti. Hát most tehetek én arról, hogy nem vagyok elég okos, vagy én nem értem, tehát hogy...
Ezek szerint igen.
Biztos?
Igen. Azt írja a Bibliában, hogy akinek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek ha. Ad.
Igen.
Tehát a bölcsességet Istentől kapjuk, és megértjük az igényt, ha akarjuk.
Igen.
Azért ez nem a szemétcsoportot jelenti, aki már tudja, hogy bölcsességet kellene kérje, hanem aki még teljesen távol van. Tehát... Abszolút.
Uh-huh. Akár ez is lehet, de azt figyeljétek meg, hogy ugye itt azokról, ugye a magvető az igét hinti, és akik hallgatják, ugye oda hullik a mag. A hallgató az nem feltétlenül teljesen új adventistán, ugye, mint például most, vagy akármilyen prédikáció. Tehát itt Jézus az adventistákról beszél, a hívőkről beszél, akik akármikor hallják, akár kezdetek, tehát akár evangelizáció, akár már olyan, hogy én már a 25. prédikációt hallgattam, és ott ülök a gyülekezetbe, és úgy is lehetek, kemény szívű. Igen?
Van olyan, hogy sokan már régi adventisták hallgatják a prédikációt, és nem tudom, hallgatnak egy prédikációt a megbocsátásról, és akkor mennek hazafelé, és azt mondják, ó, ez nagyon szép prédikáció volt, de lássam, ezt ki tudja megtartani.
Ez majd egy következő lesz, ez a következő fázis. De jól mondasz, de ez majd egy egyel következő lépés, mert ő már legalább azt mondja, hogy milyen jó prédikáció. De az első az nem ért semmit. Tudjátok, Ellen White itt nem kemény dolgokat ír arról, hogy ki az, aki nem ért, vagy hogyan lehet nem érteni. Azt mondja, hogy sokszor ugye úgy van, hogy van a prédikáció, és akkor mi ülünk a, most jó, hogy én itt vagyok, de én is szoktam ott ülni, és ugyan vonatkozik rám, szóval ne értsétek félre, de hogy ott ülünk a sorok között, és akkor meghalljuk az üzenetet. Viszont valami nem tetszik nekünk, mondjuk nincsen zakor prédikátoron, vagy itt, amin a mobiljáról olvas a Bibliát, vagy bármi egyéb dolog, vagy a gyülekezetben nem azt hallgatjuk a prédikációt, hanem látjuk, hogy XY-nak rövid szoknyája van, vagy valami, és eltelődik a figyelmünk, és nem arról kezdünk el beszélni, ami a prédikációban volt, hanem teljesen más dolgok elvonják a figyelmet, és azon kezdünk el pörögni, hogy úgy mondjam, és azon kezdünk el beszélgetni. És Ellen White tovább viszi ezt, mégpedig a nevelésre, és ezt egyébként én is nagyon jól tudom, mert a Reiki meg az Ambrus família, bár biztos ismertek másért is, de ők egy ilyen elég kritikus népség, és azért szoktak kritizálni útközben, egyszerűen szoktak ilyeneket, elég sokat hallgattam, nem csak az én szüleimtől, hanem a rokonságból, és ugye az van, hogy a szülők a gyerekek előtt elkezdik a prédikátort kibeszélni, hogy hát láttatok, megint rózsaszínben volt, vagy nem tudom, és ilyenekről beszélgetnek, ahelyett, hogy azt néznék, hogy miről szólt az igen, a prédikáció. Vagy arról, hogy hát ez milyen unalmasan prédikált. És lehet, hogy igaza van, és lehet, hogy teljesen unalmasan prédikált, lehet, hogy én is unalmasan prédikálok, de Jézus itt azt mondja, hogy vették az igét, és neked nem az a dolgod eldönteni, hogy unalmasan prédikál, vagy a mobiljából prédikál, vagy honnan, hanem az, hogy mit mond. Mert a legunalmas a prédikációban is az Isten nem véletlenül küldje ezt neked, és ha figyelsz, egy gondolatot elkaphatsz. És azt mondja Ellen White, hogy sokszor a szülők ezt beszélik, vagy a gyülekezeti tagok más emberek előtt, és ezzel ilyen útszéli talajjá nem esítik, vagy fejlesztik az ő szívüknek, vagy egy vendégnek a szívét, mert hogy ő is elkezd ezekre figyelni, és nem azt nézi, ami a prédikációban volt. És ez az, hogy nem érte, hogy egyszerűen nem is figyelt oda, se tudja már, miről szólt a prédikáció, mert másra terelte a figyelmét. És akkor még Ellen White egy ilyet is írt a végén, hogy ennek a résznek a végén, hogy sokszor a keresztény szülők azon gondolkoznak, hogy hát a gyerekünk egész végig a keresztény családban és otthonban nőtt föl, és a végén mégse érti az igét, és nem azzal foglalkozik, hanem teljesen más dolgokkal, és nem értik, hogy nem történt ez. Hát úgy, hogy mi, mint szülők, sajnos rossz dolgokat, vagy rosszakat mondunk. Jó, menjünk egy kicsit tovább, mert amit már itt elkezdtetek pedzegetni, ugye ez az első lépés, hogy egyszer meg se hallod, első jut a tudatodig a prédikáció, szóval már nem is tudod már, miről szólt. És jön a második rész, az ötödik vers, ugye a köves helyre esett. És nem sok földje volt, és hamar kikel, mivel nem volt mélyen a földben. Na ez milyen? Hogyan tudnánk elmondani, hogy milyen is ez a talaj?
Ez az érzelmekre.
Lehet, igen. Van itt föld?
Van.
Ugye, már van föld?
Van föld.
Tehát egyen már tovább léptünk, ez az ember megértette, hogy miről szól.
Örömmel fogadja.
Mert ilyen érzelem dús a dolog, tehát hogy mondjam, följön benne az öröm.
Hát egyébként ebben lehet igazad is. Én azt mondom, hogy... Igen, lehet igaz is, de itt fontos az, amit ugye Manyika is mint hogy örömmel fogadja, és ez olyan öröm, aki érti. Tehát tudja, hogy itt miről szól.
Igen.
És egy nagy öröm van benne. De, mondjad Manyika?
Kövek közé esett, és nem gyökere, és nem tud gyökeret venni.
És mit jelenthet ez?
Nem megmaradni benne.
Mit jelent ez, hogy nem tudunk megmaradni benne?
Nem veszik komolyan.
Hát, egyébként van benne valami, igen, igen, van benne valami.
Úgy pillanatilag fellelkesedik, örül, de amikor rákerülne a sor, hogy valóban megtérjen és átadja magát, akkor hát annyi minden egyéb dolga van, hogy...
Uh-huh. Jó, amit mondtál, hogy... Aha. Igen, érdekes dolgok, amiket mondatok. Hát az a baj, hogy nem felejti el olyan értelemben, hanem inkább, igen, tehát nagyon jó dolgokat mondtatok. Egyetlen egy dolog hiányzik ebből az emberből. Az majd egy következő lépés lesz.
Még másképp, hogy megbotránkozik, nagyon hamar megbotránkozik.
Aha.
Abban hallottak, de nem, hogy gyökeret verjen, hogy megmaradjon benne.
Megbotránkozik. De vajon mind botránkozik meg, ha előtte erőn már fogadta, és azt mondta, hogy ez nagyon jó, ezt értem, és ez kell nekem. Ugye itt már mondta az Erika is, hogy egy dolog az, amikor hallunk valami jó dolgot a prédikáció közben, és úgy mondjuk, hogy ez igen, ez igazság, ez tényleg ezt követném, ez nagyon jó.
Ha érinti az
igen. És aztán eljön az a pillanat, amikor nekem meg kéne cselekedjem, ezt a lépést meg kéne tegyem. Vagy nem valami olyasmi, ami próbára teszi azt az elhangzott igen magvat, amit én hallottam, és azt mondtam, hogy ez igazság, és próbára teszi az életembe, és akkor van, hogyan döntök? Hogyha én ekkor azt mondom, hogy hát ezt inkább mégse, na akkor van az, amikor bekövetkezik ez a köves talaj. Ha ekkor túllépek, akkor majd jön egy következő szint. Itt egyébként Ellen White ezt a kulcsot használja, egy alázat. Tehát gyakorlatilag az a dolog hiányzik belőlünk, hogy nem vagyunk elég alázatosak. Ha megfigyelitek, a következő esemény, ami a prédikáció után történik, ezt tudjátok micsoda? Mint ha tovább néztek, akkor a Mátéban is látszik. Egy nagyon érdekes történet jön ezután, a Máté 14-ben.
Vagy? De nincs gyökere benne, hanem csak...
Ja, nem úgy gondoltam.
Nyomorgatás, vagy üldözés.
Bocsánat, nem úgy gondoltam, hanem a...
Milyen esemény?
Milyen esemény, azt hiszem Lukásban van, meg a Márkban a következő esemény. Jézus életében néztem, csak kíváncsi voltam, hogy események sorrendjében ez hogyan következett. Következő esemény, amikor Jézus azt mondja, hogy menjünk át a túlsó partra, a Galileitón, és akkor viharba keveredtek. És ez a példázat nagyon jó példázza azt, hogy a köves talaj a tanítványok szívébe. Mert mit csinálnak a tanítványok?
Hát megijednek.
Hát de még előtte. Tessék? Ugye meghallották az igét, egészségedre. Sőt, már nagyon sok tapasztalatuk van Jézussal, és aztán jön egy vihar, és mit csinálnak a viharba? Nem félnek még. Még előtte. Mielőtt még félnének. Ha mit csinálnak? Küzdködnek. Hát ők hajós emberek, ők a vízen edződtek, vízen élnek, megpróbálják megoldani a problémát, igaz? És aztán következik az, hogy elkezdenek félni, mert rájönnek, hogy hát ez nem sikerül nekünk. És aztán legutolsó lépésként mit tesznek? Tessék? És azt mondják neki, hogy igen, de azt mondja, nem törődsz, hogy elveszünk. És tudjátok, én a saját életemben megtapasztaltam mostanában, meg hát már többször is, Nagyon sokszor van az, hogy az ember megpróbálja magából megoldani, magától, tehát jön egy nehézség, jön egy próba, és aztán én ezt megcsinálom, magam, megoldom. És amikor ez nem fog sikerülni sehogy se, akkor mondom ezt Istennek, hogy Isten, hát nem látod, hogy mennyi szenvedés van, és hogy mennyit küzdködök, és hogy nem törődsz, vagy elveszek. Csak ugye az Jézus pont azt mondja, hogy ez fordítottja legyen, mert először hozzám gyere. Először gyere és kérdezd meg, hogy mit csináljak, és utána kezdj el saját erőd, vagy hát nem saját erődben, utána már tudod az irányt, hogy mit csináljak. Szóval az a köves talál, akiben nincsen meg az az alázat, hogyha jön ez a próba, ez a nehézség, akkor az Isten útját követné, és átadná magát az Istennek, hanem megpróbálja saját erőből megoldani, és aztán megbotránkozik, mert nem sikerül, és akkor azt mondja, hogy Isten nem segítesz. És itt már ez a megbotránkozás, amit ugye Manika már mondott. Szóval látjátok, ez az első szint az oda se figyelt, a második az már oda figyelt, valamit megértett, de még mindig hiányzik valami. Na és, igen?
Ahogy úgy veszem ki, az abból, amiket mondsz, meg itt mondanak a testvérek, hogy te is többször említetted, hogy szint most is mondtad. A magot azt elszólt, tehát elszólják, és az egy ide esik, a másik amod, a harmadik, az nem szintek, ez
igen,
a kategóriák.
Igen, majd erre visszatérek. Igazad van, tehát ezek mind kategóriák. A szintet majd elmondom, hogy hogyan értettem a szintet, de nagyon jó megfigyelés, amit a Miklós mondott, és erre szeretnék majd a végén kitérni. Legalábbis én nekem ez volt egy nagy tanulsága itt ennek a példázatnak. Nézzük meg akkor a harmadik kategóriát, hogy az melyik?
Tövisek
közül. Mi ott a probléma, vagy mi ott a helyzet?
Kihallja az igét, de világnak gondjai és a gazdagságnak csalácsága elfogyja az igét.
Jó a föld?
Jó.
Jó, hát bizony, hát elkezd nőni, meg a gazok is szépen nőnek. Mi ott a probléma?
Hogy nem tértek ki a gazoknak.
Aha, azaz mi hiányzik?
Hát az oroszlán.
Igen, az előbb mondtátok már azt a szót. Tessék?
Kertész.
A kertész. Aki? Mit csinál a kertész? Ugye dolgozik mindig. Egy kitartó munka hiányzik. Ugye ki az, aki közletek már kertészkedett? Hát gondolom sokan. És még a gyerekek is. Nagyon szuper. És ha kertészkedtek, akkor mit csináltok? Elvetitek a magot, és aztán ott hagyjátok, és két hónap múlva megtermi a gyümölcsöt, igaz?
Nem.
Nem? Hanem mit kell csinálni?
Meglocsolni.
És még mit kell csinálni? De néha az eső meglocsolja, és akkor nem kell locsolja.
Igen? Kapálni meg nyomdázni.
Nyomdázni? Há, jó, kapálni meg nyomdázni. Igen?
Gazolni.
Tudjátok, sokszor az eső megöntözi helyettünk. A nap... Nap az ad neki elég fényt helyettünk, azt nem is tudjuk, tápanyagot a föld, nem is kell mindig nekünk műtrágyázni, mert trágyázni, mert az is néha a földnek van annyi. De egy dolgot nem tud a természet, mégpedig micsodát kapálni, vagy kigyomlálni. És ez fontos, hányszor kell megkapálni?
Legalább
kétszer. Hát attól függ, mit, ugye...
Kukoricát
legalább kétszer. Bizonyos növényeket sokkal többször, meg attól függ, mennyi eső is esik. És ez egy folyamatos munka. Sokszor van úgy, hogy elvetek valamit, vagy elpalántázok valamit, és akkor valahogy így elfelejtek egy-két napra ránézni, és mire ránézek, már akkor ragasz, hogy csak csodálkozok, hogy mi annyira ragasz. És tudjátok, van itt még egy másik érdekesség, mert oké, hogy nekünk gazolni meg kapálni kell, de tudunk ettől még mást is tenni? Mármint a gazolás... Tehát a gazoláson belül csak kapálni tudunk, meg kihúzgálni a gazokat? Vagy lehet-e vannak más technikák is?
Attól függ, mivel van szóval, amikor kadót kell mellé tenni, és nyílik, oda kötözni.
Igen. És mondjuk, hogyha ha van még paradicsom, beszélünk paradicsomról, és akkor elrakjátok a paradicsomot, és akkor azt mindig kapáljuk, meg kihúzgáljuk, nem tudunk semmi más csinálni.
Még le kell
kapcsolni. A hajtásokat.
Ja, igen, én most a gazolás témakörébe gondolkoztam, hogy csak úgy tudsz a gaztól megszabadulni, hogyha kihúzod?
Lehet takarni.
Aha, igen. Nagyon jó, lehet takarni is. Ugye? Tehát egy kicsit okoskodhatunk. Az édesanyám most ugye permakultúrában nagyon belásta magát, és egy csomó minden okosságot mond. Például múltkor ilyen szemét, vagy hát olyan dolgot a postáljában, ilyen levelek, amit kérdeztem, hogy kidobhatom a szelektívbe. Nem szabad kidobni, ez nagyon jó lesz takarónak, és akkor rárakunk még a nyírunk füvet, akkor azt még rászörjük, és akkor nem is látszik ki. És nem kell annyit gazolni, és még táplál is a növény. Szóval az ember az nem elég, tehát nem csak gazol, tehát léphetünk tovább, egy következő szintet. És ha megnézzük, mik is ezek a gazok. Igen, a bűnnek a jelképe, mégis Jézus ugye elkezd egy-két dolgot sorolni.
Akadályok.
Világ gondjai.
Világ gondjai. Na, mit lehetnek a világ gondjai? Mindenkit érint a világ gondja? Akár szegény, akár gazdag, akár idős, akár fiatal. Ugye a világ gondjai, ez egy nagyon érdekes, amikor megnézzük a hegyi beszédben, ott emlékeztek, hogy mit mond Jézus a világ gondjaira? Nem így mondja, de hogy ami miatt aggodalmaskodunk.
Mit
tegyünk, vagy mit ígyunk? Igen, és akkor azt mondja, hogy mi erre a megoldás?
Hogy az Úr ezt kirendeli.
Hanem keressétek először Isten országát, és ezek mind megadatnak nektek. Ez egy nagyon jó dolog. Ugye itt is egy kicsit visszatérek a tanítványok is, hogy küzdöttek. Nem keresték először az Istent, hanem csak küzdünk a problémával. Szóval vannak az élet gondjai, amikor, hogy mit tegyünk, lesz a pénzünk. Mit mond még?
Gazdagság
családsága. Aha. Érdekes dolog itt, amit a Ellen White megint visszatér a neveléshez. Nagyon érdekes egyébként számomra, hogy ebben a példázatban nagyon sokat beszél Jézus, vagy Ellen White a nevelésről. Például azt mondja itt erre a témára, hogy számos szülő úgy próbálja elősegíteni a gyermeke boldogságát, hogy kielégíti a szórakozás utáni vágyukat. Ne engedj, hogy szórakozzanak, mulassanak. És aztán ugye azt mondja, hogy ennek kapcsán lehetetlen egy válik szinte, hogy valahogy hűséges hívők legyenek. Szóval, hogy ugye vannak ezek a világi dolgok, a világi kívánságok, és nagyon sokszor mi is kitesszük magunkat ennek, és akkor valamelyikőtök említette még az elején a tévét, vagy utána Remi volt, hogy ugye azok is azok, hogy megvan bennünk a hit, megkaptuk a magot, az igét, a tanítást, és ezt tényleg már megálltunk több próbába, és menjünk előre, de aztán valami megtörik, és nem vagyunk elég kitartók, és a gazok elkezdenek növekedni. És ezért is veszélyes az ilyen dolgokba nagyon belemenni. És még egy kérdés, hogy vajon a gazok, azokat kell-e művelni ahhoz, hogy nőjenek? És ez egy nagyon érdekes törvényszerűség a világban is, és az emberi életben is, hogy gyakorlatilag a rosszat, ezt nem kell ápoljuk, hogy legyen a rossz, az valahogy úgy jön. Nagyon könnyen beesünk, a jót kell ápolni. Tehát nekünk, és akkor itt a harmadik kategória, aki már megértette, aki már nem botránkozott meg, és folyamatosan kitartóan ápolja. És itt az ápoláson még azért hagyd tegyem ki azt, amit az előbb már megbeszéltünk. Itt fontos az, hogy ne elégedjünk meg azzal, hogy mondjuk van egy kísértés, úgy mindig a csokit szokták mondani, akkor legyen ez mondjuk a csoki. És akkor ne elégedjünk meg azzal, hogy mit tudom én mindig ott vagyok, hogy ha látok egy csokit, akkor azt mondom, hogy hú, itt végig gondolom, és akkor nem. Hogy tudatosan nemet mondok. Hanem ahogy a gazolásból is el tudunk jutni magasabb szintekre, például már takarjuk, sokkal kevesebb dolgunk van a gazolással, mert egyszerűen nem jön elő. El kell jutnunk olyan szintre, hogy már nem is kell azon végig gondolni, hogy hú, én csak itt nem, hanem már így, tehát ez a természetünké válik, hogy megszabadulunk attól, és ellen tudunk annak állni. Tudjátok, a Pál apostol mondja, amikor vegyétek fel pajzsokat, meg a kardokat, a fegyverzetet, és akkor nem mindegy, először mehetünk fakarddal, de aztán ezt fejlesztenünk kell. Meg a pajzsok is először lehet, hogy valami bőrünk, vagy vastagról, vagy nem tudom, és de aztán ezt is fejleszteni kell, hogy már a sátánnak bizonyos közösségével egyszerűen csak lepattanjon, és sokkal erősebbek legyünk a hitben. Nem állhatunk meg csak bizonyos lépéseken, mert az ember az olyan, hogy nem bír el annyit, és hogyha még mindig azon a szinten vagyunk, hogy végig kell gondolni, hogy nem, csak itt igen, ezt leküzdöm magamba, akkor nem tud az Isten egy következő lépést megmutatni nekünk. És akkor végezetül ugye jön az utolsó csoport, akik a jó talaj. Most a jó talajnál egyetlen egy dolog, ugye azon mindig mondtuk, hogy először kemény, aztán már puha, de van kő benne, aztán már nincsen kő, de nem művelik, most már művelik is, minden jó, és mit csinál akkor a mag?
Elengeredik és ki kell.
Egy plusz dolog, igen.
Terem.
Növekedik és terem. És ez a plusz dolog, ami hiába megcsináljuk azt, hogy kitartóak vagyunk, stb. Stb. Még egy plusz dolgot meg kell történjen, ez a gyümölcs termés.
Amit nem tudunk szabályozni.
Hát igen, ehhez viszont meg kell tenni minden előző lépést, hogy ez megtörténjen. Eléggé eltelt az időnk, úgyhogy most nem mennék át a másik két példázatra, de nagyon érdekes lenne megnézni majd még a következő kettőt, majd lehet, hogy délután visszatérünk rá, mert az visszautal ide, szerintem legalábbis, és egy nagyon komplex képet ad. Viszont hadd térjek még arra, amit a Miklós mondott egy pillanatra, hogy én úgy gondolom, ahogy én ezt végig tanulmányoztam ezeket a részeket, meg olvastam, és gondolkoztam rajta sokat, hogy szerintetek hogy van ez, hogy amikor az igét hintik, akkor van ilyen talaj, olyan talaj, olyan talaj? Az nem, tehát a hallgatóságban? Igen, tehát van ilyen talaj, olyan talaj. És az, aki mondjuk egy köves talaj, akkor az minden téren köves talaj? Vagy az, aki egy kemény talaj, az minden téren kemény talaj? Egészséged. Igen. Én arra jutottam, hogy régebben a példázatot hallottam, akkor mindig úgy gondoltam, hogy vannak a kemény talaj emberek, akik nem akarják befogadni, stb. Vannak a köves talaj emberek, akik hirtelen elfogadják, és aztán utána eltűnnek. Vannak azok, akik gazosak, akik nagyon sokáig itt voltak, de nem voltak kitartóak, és eltűntek, és vannak a jók. De arra jöttem rá, hogy ez nem így van, hanem én akár lehetek minden négy egyszerre. Attól függ, hogy az életem melyik területéről beszélünk. Mert lehet az, hogy a szombatiskán is elhangzott, hogy vannak olyan dolgok, amiken már jó talaj vagyok, és ami már megteremtem, mondjuk a türelem, vagy a kitartás. És akkor én már egy olyan ember vagyok, aki ebben egy jó talaj vagyok, és már tudok gyümölcsöt teremni. De mondjuk egy másik területen még köves talaj vagyok. És ami a legrosszabb, hogy van olyan terület, ami mondjuk egy kemény talaj vagyok, amit nem is értek, vagyis amit direkt befogom a fülemet. És arra jöttem rá, hogy én nekem ezért is kell mindig a igét kutatnom, és mindig figyelni akkor, amikor egy prédikáció van, vagy bármi esmény, hogy az ige hull, mert az ige drága magva, az mindig akar engem érinteni. És ha olyan területen akar érinteni, ahol köves vagyok, vagyis ahol kemény vagyok, akkor azon túl kell lépek. Ha olyan területen, ahol köves vagyok, azon is túl kell lépek. Egész addig, amíg minden területen eljutok oda, hogy jó talaj legyek. És én ezt kívánom nektek is, hogy nézzétek meg a ti életetekbe, hogy vajon mik azok a területek, ahol még kemény talaj vagyok, valahol köves, és egyébként azt is jó megnézni, hogy mi az, ahol jó vagyok, hogy ott mindig vigyázzak arra, hogy nehogy kiinulj meg az. És ne gondoljuk azt, hogy bármikor is az Isten maga az olyan, hogy mi ezt már értjük, mi ezt már tudjuk. Hanem mindig lássuk meg benne ezt a drága kincset, amit az Isten odaad nekünk, és amire az Isten tanítani akar bennünket. Köszönöm szépen, hogy ilyen aktívak voltatok, és ilyen jól összetudtok rakni. Remélem, hogy talán eljutott pár gondolat hozzátok, és kívánom, hogy legyen az, hogy az életünk minden területén jó talajok lehessünk. Amen. Édesetünk, szerető Istenünk, hálásan köszönjük neked azt, hogy a te ígéd, drága magva, az egy hatalmas nagy kincs, és ezt te adod nekünk. Köszönjük, azt tudunk, hogy te tanítani akarsz bennünket, te szeretnéd, hogy mi megismerjük minél jobban magunkat, hogy tudjuk, hogy az életünk melyik területén kell harcolnunk, és hogyan. Uram, kérünk, add a te szent lelkedet, hogy ő legyen az, aki elvezet bennünket ahhoz, hogy őszintén magunkba tudjunk nézni, és meglássuk azt, hogy az életünk melyik területén milyen hiányosságaink vannak, mik azok a területek, ahol te szólsz hozzánk, ahol te próbálsz bennünket átalakítani, de esetleg nem figyelünk rá, vagy ott az élet gondjai miatt azt mondjuk, hogy ez már túl fárasztó nekünk, és add azt tudunk, hogy a te szent lelked segítségével tudunk győzedelmeskedni. Segítsünk, hogy őszintén magunkban nézve tudjunk fejlődni, és add azt, hogy majd egykoron mindannyian ott lehessünk a te országodba, és segíts, hogy sose engedjünk semmilyen drága magot a földre hullani, hanem mindet azt elkapjunk, és mindent megszívleljünk, és minden gyümölcsöt teremjen bennünk. Hát a te drága szent fiadnak a nevébe kértük. Amen. Értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége, és akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok, örökkön örökké. Amen.